Veselkedjünk neki a Tesszalonikai levélnek, ha minden igaz, még magát a levelet nem olvastuk, csak az abcselről beszélgettünk. Mármint, hogy az abcsel párhuzamos részeiről beszélgettünk a múltkor. Úgyhogy akkor az első fejezet leges-legelső versével kezdem. Ez gyors lesz és tömör. Címzés, üdvözlés. Pál, Szilvánusz és Timóteusz a Tesszalonikaiak gyülekezetének, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban kegyelem nektek és békesség. Ez egy Pálnál folyamatosan visszatérő címzés, illetve üdvözlés. Itt ugye megjelenik Szilvánusz és Timóteusz, mint lehetséges potenciális írók. Talán a legutóbbi alkalommal, legalábbis a diák alapján kellett volt szólnom arról, hogy a páli levélírás az nem feltétlenül azt jelentette, hogy akkor minden egyes betűjét ő írta a levélnek, hanem Pál pontosan tudta azt, hogy a gyülekezeteiben él az egyház, noha ezt még nem így mondta így, és alapvetően az összes levél mögött vélelmezhetően fel lehet fedezni az ő munkatársi körét, akikkel ebben a misszióban benne van. Tesszalonikában ugye Szilvánusszal és Timóteussal fordult meg. Ez lehet egy gesztus, hogy ők is üdvözlik a gyülekezetet, de sokkal valószínűbb az, hogy ők ebben a levélben tevőlegesen részt vettek a megírásában. És ez egyébként a korai levélírási tradícióktól nem üt el. Tehát az, hogy Pál levele, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden egyes betűt ő írt. És akkor itt kell megjegyezni azt, hogy ez nem attól lesz szent ige, hogy akkor Pál apostol írta-e, hanem az, hogy attól lesz szent ige, hogy a Szentlélek mögötte van-e az írásának, meg az olvasásának. Tehát, hogy nem csak az a fontos, hogy sugalmazott-e az ige, amit olvasok, hanem az, hogy sugalmazott vagyok-e, mikor azt olvasom. És ugye egyébként ez az apostoli üdvözlés, ami az ige hirdetésekben evangélikus liturgiában visszatér. Ez nagyjából minden páli levélnek az elején ott van valamilyen formában. Ez a kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. És ez azért van így egyébként, mert az evangélikus teológia felfogásában az ige hirdetés az ugyanannak az apostoli szolgálatnak a folytatása, amit annak idején a misszióban Pál, Péter meg a többiek elkezdtek. Tehát az ige hirdetés az nem pusztán ige magyarázat, nem pusztán annak elképzelése, hogy akkor mit gondolunk mi a Bibliáról, hanem az ige hirdetés, hogyha ezt a Szentlélek sugalmazza, nem csak akkor, amikor az ige hirdető felkészül meg elmondja, hanem a hallgatóság részéről is fennáll a sugalmazás, akkor annak az igei közösségnek a kiterjesztése gyakorlatilag, amit a Bibliában tapasztalhatunk, illetve a Biblia által tapasztalhatunk. És alapvetően azért írtam ide, hogy Pálnál mindig hitvallás az üdvözlés, mert hogy ez egy ókori levélbeli saját, vagy hát ilyen szerkezeti felépítés, hogy mindig elmondjuk, hogy ki írta a levelet, hogy kinek írjuk, és akkor utána mindig van egy ilyen dicsőítő rész, ahol általában a levélíró a címzettet dicsőíti. Például, hogyha a császárnak írok egy levelet, mert én vagyok a helytartó, akkor itt felsorolom a császár összes címét, meg hadisikerét, meg úgy egy picit dicsőítem őt, hogy mennyire nagy ember számomra. Ezt a dicsőítő részt Pál kihagyja a leveleiből, helyette viszont mindig behoz egy olyan hitvallási szakaszt, ami már a levél elején az Istenre helyezi a hangsúlyt, és az Isten felé fordítja az levél olvasójának a figyelmét. És akkor nem baj, akkor nem állok most itt meg, hanem egyből mennék a következő szakaszra. Mégpedig a gyülekezetért való hálaadás, ami a második és tizedik versek közötti szakasz, és imígyen szól. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, Ti pedig a mi követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, Makedóniába és Akhájban, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájba, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részük nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Ez még mindig csak a levélnek a felvezetése, de azért azt gondolom, hogy van benne egy-két nagyon izgalmas és fontos apróság. Egyrészt nagyon sok utalás van benne ugye az apostolok cselekedeteire, ahol ugye olvastuk azt, hogy hogyan kergetik el Pálékat gyakorlatilag Tesszalonikából, illetve ez nem igaz, hogy elkergetik, gyakorlatilag a megtért testvérek gyakorlatilag kimenekítik Pált Tesszalonikából. És akkor van még itt egy-két dolog. Nagyon fontosnak érzem ezt a hitből eredő munkátokat, és szeretetből jövő fáradozásotokat, amiről itt Pál beszél, mert hogy alapvetően szerintem ez az, ami egy gyülekezetnek a minőségét megadja. Hogy van-e benne hitből eredő munka, felvállalom a közösséget a másikkal, felvállalom a közösséget az Istennel, és van-e hozzá kellő szeretetből való fáradozás. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert az a tapasztalatom, és én álmomban nem gondoltam volna, hogy valaha a Hodász Andrással valamiben egyet fogok érteni, de úgy néz ki, hogy de, hogy a fundamentalista keresztények általában az ítéletben fundamentalisták. Még Krisztus meg a szeretetben volt végtelenül fundamentalista. És ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem ítél, ez nem azt jelenti, hogy akkor most itt dőljünk hátra, és akkor ilyen rózsaszín szeretet buborékokat kell eregetnünk, mert nem. Mert azt gondolom, hogy nem hiába záródik úgy a szakasz, hogy várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, aki feltámasztotta a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. És itt az Isten haragjáról beszél Pál. Ami a bűnök miatt minden bűnösre, a keresztényekre is vonatkozik. Viszont az, hogy van-e hitből fakadó munka és szeretetből jövő fáradozás, az azért nagyon fontos, mert hogyha megnézzük az evangéliumokat, akkor gyakorlatilag ez az, ami a krisztusi földi munkát végig jellemzi. És én ilyenkor mindig továbbra is csak a parázna asszonynak a történetéhez tudok visszakanyarodni, hogy mit értek itt az ítélet meg a szeretetnek a radikális krisztusi megérése alatt, hogy ott a történetnek ugye az a vége, hogy Jézus mikor azt mondja, hogy akkor az vesse rá az első követ, aki bűntelen közöttetek, akkor ugye elszivárog a tömeg, mert senkinek nincs képe ezek után megkövezni az asszonyt. Zárójelbe jegyzem meg, a zsidó törvények alapján a házasságtöréshez két ember kell. Hol van a férfi? Tehát, hogy nem csak az asszony házasságtörő a zsidó törvények és szokások szerint, hanem az a férfi is, akivel ányba bújt. És ugye úgy kerül oda az asszony, hogy rajta kapják. Hát akkor csak ott van a férfi, nem? Tehát, hogy akkor őt miért nem ráncigálják oda, zárójelbe zárva. Ez egy képmutató része a dolognak, és akkor utána nem merik megkövezni, mert a zsidó törvények alapján, ha őszintén megvizsgálják magukat, ott, aki meg akarja lincselni ezt az asszonyt, valami bűne mindegyiknek van. Ha más nem, az a gyűlölet, amit az asszonyon akar levezetni. És akkor mit mond a végén Jézus? Hol vannak a te vádlóid? Menj el, én sem ítéllek el. De nem azt mondja, hogy minden a legnagyobb rendben volt, amit csináltál. És ebben olyan finoman benne van az az értékítélet Jézus részéről, hogy ő nem a paráznaságban támogatja ezt az asszonyt. Mert az nincsen rendben. De az, hogy mi elkezdjük a magunk értékítéletei alapján a másikat ide-oda elítélni, és akkor ezt mondjuk adott esetben ilyen Bibliából kirángatott, vagy a törvényből kirángatott passzusokkal igazoljuk az Isten nevében, az egész egyszerűen a képmutatás, és az ítélet az nem a mi feladatunk. És Jézusnál lehet látni azt, hogy ő alapvetően az ítéletet mindig nagyon világosan képviseli, de mellé rakja azt a szeretetet, amit meg úgy fogalmaz meg az Új Szövetség, hogy nem akarja az Isten a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ennek a bűnös asszonynak is legyen még esélye arra, hogy az Istenhez a bűneiből visszatérjen. És amikor itt Pál arról beszél, hogy hitből eredő munka és szeretetből jövő fáradozás, akkor valójában ugyanezt a tengelyt kívánja a gyülekezet számára erősíteni, hogy nekünk is alapvetően valahogy ebben kell folyamatosan fejlődnünk és dolgoznunk. És akkor ugye én még mellé rakja ezt a reménységet, meg az állhatatosságot a reménységben, ami meg azt gondolom, hogy igazából azért fontos szempont, mert mi 2000 éve azzal a problémával élünk, hogy fizikai valójában az a Krisztus, akit követünk, nem elérhető ebben a valóságban. És én azt gondolom, hogy ez az, ami a legjobban megtépi nagyon sokszor a keresztény embernek a hitét, mert az ember az szereti a kézzel fogható dolgokat. És a hitünk az nem kézzel fogható. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit most így megfogok és arrébb rakok, és akkor nem tudom, a csillagászok le tudják vezetni, hogy az miért úgy van, meg a kvantumfizika be tudja bizonyítani. Vannak ilyen nagyon izgalmas kísérletek arra, hogy tudományosan igazoljuk, avagy cáfoljuk Isten létezését. Egyik se járt egyébként még 100%-osan sikerrel, zárójelbe jegyzem meg, illetve a másik komoly probléma, hogy a tudomány sose fogja tudni cáfolni, vagy bizonyítani a krisztusi szeretettel létező Istennek a létezését, vagy nem létezését. Mert hogy nem erre van. És nekünk meg azt mondja az Úristen, hogy bízzatok és higgyetek. És ez egy olyan elköteleződés a hívő ember részéről, amit nagyon sokszor megingat a világ egyébként akkor, amikor ilyen nagyon kemény mélységeket hoz velünk szembe, amik meg ott, abban az akut élethelyzetben kézzelfoghatóak, és szorítják az embert, és akkor olyankor nehéz sokszor, azt gondolom, ezekben az élethelyzetekben azt mondani, hogy de akkor nincsen baj, mert van Krisztus. És nyilván fejjel lehet, hogy felfogom, hogy erre kéne valahogy eljutni a hitben, hogy nincsen baj, mert van Krisztusom, de a gyakorlatban, amikor meg húsba vágó problémákkal szembesül az ember, és hirtelen nem igazán érti, hogy ebben hol van benne az Isten akarata, meg hogyan van benne az Isten akarata, meg miképpen, akkor nagyon nehéz ide emberként eljutni. Viszont, ha nincs bennünk az a reménység, ami a feltámadásból fakad, akkor kedves testvérek, az a hit, amit mi követünk, az kipukkad, mint a lufi. Ha kiveszem a feltámadás reménységét az egész kereszténységből, akkor az semmi. Akkor az egy ugyanolyan filozófia, mint ami van ezer és egy más. És akkor milyen alapon mondom azt, hogy mi nem filozófusok vagyunk, hanem teológusok, meg milyen alapon mondom azt, hogy akkor mi különbözünk a buddhistáktól. És azt gondolom, hogy Pál itt erre hívja fel nagyon erősen a figyelmet, hogy igen, vannak ilyen csontbavágó helyzetek, meg húsbavágó helyzetek, de hogy az állhatatosság ebben a reménységben, hogy nekem van Krisztusom és van feltámadásom, mert feltámadt a Krisztus, az ne kopjon ki, az ne legyen történet, mármint hogy egy ilyen mese, meg tradíció, meg ne egy szép toposza legyen a mi kereszténységünknek, hanem merjük azt valóságképpen elhinni és magunkhoz közel engedni, akkor is, amikor nehéz. Mert ha ez nincsen meg, akkor az egész a feje tetejére áll, és pukkan az egész. És akkor ide kiírtam egy idézetet. A tesszalonikaiaknak üdvözítő hituk volt a Krisztusban a múltban, amikor hittek az evangéliumnak. Szerették Krisztust a jelenben, és várták visszajövetelét a jövőben. Életük tényleg Jézus Krisztusra figyelt. Nem csoda, ha Pál és kísérői hálát adnak értük. És nekem azért ragadta meg ez a, idézet a figyelmemet, mert ebben olyan szépen van benne a volt, a van, meg a lesz. Nekem van Krisztusban elhívásom, a megtapasztalásom, van hitem, ha most hallgatok az evangéliumra, most is van hitem, és ha hallgatok az evangéliumra, akkor tudom, hogy Krisztus visszatér. Nem biztos, hogy az én életemben, de visszatér. És akkor az a három idővonal, amivel mi rendszeresen küzdünk emberként, az valójában Krisztusban kerül a helyére. Szerintem nagyon fontos az, hogy itt Pál egyből testvéreknek nevezi a megszólítottakat, ugye ez az adelfoi hangzik el a görögben, amit Jézus is használ, illetve hát az evangéliumi görögben Jézus is használ, az eredeti arámiban nem tudjuk, hogy pontosan mi hangzott el, de hogy ugye amikor megkérdezik, vagy hát mennek Mária meg a testvérek, hogy Jézussal akarnak beszélni, akkor van ugye az a szituáció, hogy Jézus visszakérdezi, kik az én testvéreim, meg ki az én anyám. És ugye ott azt mondja, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az az én anyám és az az én testvéreim. És ezzel egyébként nem csak a családnak a fogalmát fogalmazza egy picit újra, hit szempontjából, meg Isten kapcsolat szempontjából, hanem alapvetően a hierarchiát is lerombolja, ami mondjuk a zsidóságban megvolt. Tehát, hogy nem lehetett papok nélkül például áldozatot bemutatni, illetve nem lehetett papok segítsége nélkül minőségben megszólítani az Istent. És azért nagyon fontos itt, amikor Pál szintén ezt az adelfoit használja, ami eredetileg a vérszerinti testvérnek a kifejezése, mert hogy gyakorlatilag arról beszél, hogy a kereszténységben nincs hierarchia. Tehát a missziót végző apostol, aki magával a Krisztussal találkozott Damaszkuszban, és ugye van neki apostoli tekintélye bizonyos értelemben, az semmiben sem különbözik az Isten szempontjából, vagy szemszögéből azoktól, akikhez küldetik. És neki ő testvére. Éppen ezért nagyon fontos szerintem azt tudatosítani, hogy nem jó az, amikor az egyház hierarchizálódni kezd, mert amint hierarchizálódunk, egy emberi reflexet hajtunk végre, a krisztusi reflex viszont nem ez. A hierarchia építés az egyidős az emberiséggel. Az ott kezdődött, hogy kimásztunk a barlangból, akinél nagyobb bunkó volt, az lett a főnök. És utána el lehetett dönteni, hogy a többi bunkócska hogyan kategorizálódik be a főnök mögé. Gyakorlatilag, amikor hierarchiákat építünk a társadalomban, és lehet nagyon szép társadalmi filozófiákat olvasgatni, nem tudom, itt a demokráciáról, meg mindenről, de gyakorlatilag ugyanez történik, hogy rangsoroljuk magunkat egy struktúrába. Amiben lehet azt mondani, hogy elvi szinten mindenki egyenlő, de a gyakorlatban mégis valaki dönteni fog, és annak a döntésnek a következménye az egész közösség életére kihatással fog bírni, és kompetenció egyenlőség nincs, és innentől kezdve gyakorlatilag hierarchikus egyenlőség sincs. Ezt nem biztos, hogy ennyire drasztikusan kimondjuk, de gondoljunk itt ilyen nagyon hétköznapi szituációkba, tanár-diák, megvan a hierarchia. A tanár van felül, a főnök beosztott, a főnök van felül. És ezek mind alá fölé rendelt viszonyok, most azon nyilván lehet vitatkozni, hogy mondjuk egy jó tanár az nem diktátorként viselkedik az osztályteremben, meg egy jó főnök az mondjuk nem parancsokat osztogat, hanem mondjuk példát is mutat, de ettől függetlenül a hierarchia megvan. Viszont ez Isten és ember viszonyában, meg keresztény ember viszonyában egymással nem lehet. Mert hogy nekünk pont az Istenen keresztül van közösségünk egymással, mert egyébként beszélgethetnénk arról, hogy ki a görög, ki a zsidó, ki a fekete, ki a sárga, ki a barna hajú, ki a nem tudom. Ezer és egy különbözőséget tudnánk hirtelen bedobálni ide. Nekünk az Isten az, aki bennünket a testvéri közösségbe bevon, és az gyakorlatilag ott történik meg, hogy saját magát osztja meg velünk. És innentől kezdve azért nem lehet különbség testvér és testvér között, mert az Isten számára a másik is ugyanannyira fontos, mint én vagyok. És nem nyomhatom őt le alá fölé rendelt viszonyokba. Zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy ez egy olyan szép mondandója Pálnak, amivel 2000 éve küzd a kereszténység. És azt látom, hogy minél többen és minél nagyobbak vagyunk, annál nehezebb ezt normálisan csinálni. Én nem vagyok az episzkopátus pártján, ami ugye nagyon egy ilyen papközpontú, illetve püspökközpontú felépítés, meg egyház felépítés, de néha látom, hogy nagyon praktikus. Mellette nagyon fontosnak tartom azt, amit mi hangoztatunk evangélikusok, hogy nálunk nincs szolgálati hierarchia, hanem szolgálati beosztás van, és nem sértődik meg a püspök, ha azt mondom neki a püspöki hivatalban, hogy szerintem az új énekeskönyv hülyeség. Nyilván, ha ezt normális keretek között meg megfelelő módon fogalmazom meg. De néha nagyon sok tehetetlenségi tényező van éppen ezért a közösségeinken. Mert azt gondolom, hogy az az egyenlőség, amiről itt Pál beszél, meg ami a testvériségben megfogalmazódik, azt alapvetően megint a hitből fakadó fáradozásban, meg szeretetben kellene tetten érni. És nem státusszá vakarni, vagy faragni, hanem azt kellene egy picit megérteni, majd itt a második fejezetben tér rá ki Pál, hogy mennyit fáradoztak ők azon, amikor Tesszalonikában voltak, hogy senkinek ne legyenek a terhére. Ezt majd írni fogja a második fejezetben. Valószínűleg sátorponyvát vartak, hogy abból magukat eltartsák, de mellette folyamatosan hirdették az evangéliumot. És a testvériség az pontosan abból áll fel, hogy abba az Istenbe tudok kapaszkodni, amikor a másikkal egy közösségben vagyok, aki magát osztja meg velem, meg magát adja értem. És ez az, ami a különbözőségeinket eltünteti. Nem a mi emberi dimenziónk. Azt tünteti el a különbözőségünket, ami a nem tudom én, a vámszedő Mátét, meg a halász Pétert, meg a zélóta a Júdást, meg satöbbiket egymás mellé tudta rendelni. Ez 12 olyan ember, aki magától szóban nem állt volna egymással Jézuson kívül. Nem, bocs. 12 ember, 4-en valószínűleg beszéltek egymással, mert ugyanaz volt a szakmájuk. És történetesen ugyanazon a tavon haláztak. Tehát ők valószínűleg beszéltek volna egymással, ha más nem, akkor annyit, hogy menj már arrébb, mert itt én szeretnék halászni. De hogy magától ez a 12 ember nem keveredik egy platformra a korabeli Izraelben. Jézusban mégis megteremtődik az egység. És nekünk is egy picit ezt kell itt az Adelfolyban látni, hogy nekünk nem az emberi különbözőségeinket kell eltüntetni, hanem ezt a Krisztust kell megtalálni ahhoz, hogy én a másikban lássam a testvért. És ez szerintem nagyon, nagyon fontos. Akkor itt Pál beszél arról, hogy választottak vagytok, mármint hogy a tesszalonikiak, és ez azért itt szeretném leszögezni, hogy itt nem a predestináció jelenik meg a szövegben, mint ahogy azt nagyon sokan belelátni vélik. A predestináció tanításával szerintem több probléma is van, de ezt meghagyom a református testvéreknek, mert én továbbra sem értem, hogy Calvin miről beszél. Én azt gondolom, hogy egy picit azt kell látnunk, hogy nyilván az Istennek hatalma, joga van bárkit kiválasztani az üdvösségre, de hogy ezt az Isten valamiért nem úgy teszi, hogy mi ebbe súlytalanul legyünk benne. Tehát az embernek van joga nemet és igent mondani az Istenre, és itt én a szabad akaratnak a tanítását jó luteránusként továbbra is kérdőjelezem, és mondom azt, hogy szolgai akarat van, nem pedig szabad. De hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor az Isten a tesszalonikai gyülekezetet kiválasztotta az üdvösségre, és akkor vannak mások, akik meg azért kárhoznak el, mert az Isten kimondottan azt szeretné, hogy ők elkárhozzanak. A Krisztusban mindenki felé van egy meghívás a jó Istennek, és mindenki felé ezt a meghívást alapvetően tolmácsolja is rendre. Mégis vannak olyan emberi szívek, akik ezt a meghívást nem akarják meghallani vagy befogadni. De a megtérés is az Istentől van. És azt gondolom, hogy ennek az egész konfliktusnak a feloldása is megint a Krisztus kapcsolatban lesz, mert ha már itt az előbb beszéltem arról, hogy feltámadás hit nélkül nincs kereszténység, akkor én azt gondolom, hogy ezt lehet, hogy egy picit át kéne fogalmazni, hogy Krisztus kapcsolat nélkül nincs kereszténység. Tehát, hogyha nekem nem személyes történetem az evangéliumnak a története, akkor ez lehet egy vallási rendszer, ez lehet egy dogmatikai halmaz, ez lehet valami szép etikai, erkölcsi mondani való, egy szép történet 2000 évvel ezelőttről, de akkor élettelen. És pont abban változik azt gondolom a kereszténység, hogy nekünk van egy messiásunk, akit követünk. És persze nehéz ezt a messiást mindig megérteni, megismerni, meg kicsit nehezítő tényező az, hogy az evangéliumok állnak lehetőségre, messiás megismerésére, és néha olyan szívesen cserélnék helyet Péterrel, mert ezzel is egy kérdésem lenne hozzá, de hogy nekünk ez egy személyes kapcsolat az Istennel. És hogyha a krisztusi személyes kapcsolat nincsen meg a kereszténységben, akkor én azt gondolom, hogy ez a kereszténység akkor ott nagyon instabilná válik. Mert pontosan az a Krisztus fog megtartani bennünket a magával való közösségben, akinek a testét és vérét magamhoz veszem az úrvacsorában. És ha én ezt tudom, hogy ez egy személyes találkozás az Istennel, ha elhiszem, hogy ez egy személyes találkozás a Krisztussal, akkor lesz úrvacsorává. Mert magyarázhatják itt a katolikusok a transzubstanciációt, meg elmerülhetünk abban a vitában, hogy akkor ez most valós jelenlét vagy emlékvacsora, de valójában az egésznek pontosan az a alfája és origója, hogy én ott hittel tudok-e abban a közösségben jelen lenni. És egyébként, hogy kémiailag mi történik a borral, meg az ostyával, hát az annyira lényegtelen, hogy azt elmondani nem tudom. És hogyha ez a személyes dimenzió kopik egy picit ki a hitünkből, akkor azt gondolom, hogy akkor jönnek elő ezek a konfliktusok, hogy akkor hogy van az, hogy valaki üdvözül, valaki meg árkálkozik. Ha van Krisztus kapcsolatom, akkor van garanciám az üdvösségre. És ez szerintem nagyon fontos, mert itt nagyon sokszor megyünk el az ítéletek irányába, meg mondunk ki dolgot, ez bűn, az bűn, az bűn, persze, nagyon sokszor egyébként igazunk is van. De ha van Krisztus kapcsolat, akkor garancia is van az üdvösségre. Nagyon fontos szerintem az a utolsó előtti mondat a kereszten, hogy még ma velem lesz a paradicsomban. És ott azt egy olyan latornak mondja Jézus, akit nem csak az Isten tart bűnösnek, hanem a római jog is. És ez szerintem hihetetlenül fontos. No, igen, mondja nyugodtan.
Csak maga is, ugye ő mondja, hogy mi azért van.
Így van, igen. Tehát, és igen, még ezt is hozzátesz, hogy jogosan kaptuk azt a büntetést, amit. Igen. Semmi gond. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ez kicsit az a vonal, amit az előbb itt az apostoli üdvözlésnél mondtam. Az ige hirdetést azt alapvetően ha a Szentlélek kegyelme úgy rendelkezik, akkor követhetik jelek. Most ezt nem feltétlenül kell itt mondjuk csodákat vizionálni, bár zárója bejegyzem meg, hogy egyébként azok is követhetik. Ez megint a Szentlélek kegyelmén múlik. De hogy az, hogy az ige hirdetésnek van valamilyen embert építő, embert megmásító, a lelket az Istenhez közelebb vívő következménye az a Szentléleknek a jele. Tehát én ezért mondom mindig nagyon hangsúlyosan, hogy a megtérés az a lélek munkája bennünk, mert az, hogy személyes dimenziómá válik a hirdetett Krisztus, meg személyes kapcsolattá válik 2000 év távlatából az, hogy nekem van Krisztusom és megváltom, az csak a lelken, a szent lelken keresztül elérhető. És a páli ige hirdetést vélelmezhetjük ezek alapján, hogy akkor követik ilyen jelek, mert hogy örömmel fogadják egyesek Tesszalonikába az ige hirdetést. És én azt gondolom, hogy itt egyébként azt is el kell mondani, hogy az ige hirdetés az akkor lesz ige hirdetés, hogyha a lélek teszi a dolgát. Mert egyébként ez egy retorikai műfaj. Ha adunk 4-5 megfigyelési szempontot a ChatGPT-nek, akkor írj egy hirdetést. Mint retorikai műfaj le tudja utánozni. Az, hogy ez mondjuk az emberi lelket megérinti-e, meg a jó Istenhez közelebb viszi-e, Isten áldjon, az már ugye egy másik komoly probléma, és erre a ChatGPT valószínűleg soha az életben nem lesz képes. Bár zárójára bejegyzem meg, hogy a mindenható Isten akarja, ugye, tehát ne vegyük el jogot tőle, még akár használhatja is, de nem minden, hogy fogja. Tehát, hogy a lélek az, ami az ige hirdetéssé teszi, és ilyen a szempontból azt gondolom, hogy még csak nem is az, hogy Bibliából vett idézettel kezdődik, vagy van-e benne Bibliából vett idézet, hanem az, hogy az a Krisztusra mutat, az a megváltásra mutat, az az emberben valamit elindít. És ez mind a léleknek a munkája. Viszont az is fontos szerintem, hogy az ige hirdetés, hogyha már ezzel itt találkoztunk, akkor ne felkerüljön a poros könyvek közé a polcra, hanem utána az a változás, ami elkezdődött, az legyen táplálva. Tehát, hogyha én nekem van egy gondolat, amit az ige hirdetésből magammal viszek, akkor azzal a gondolattal kezdjek el dolgozni, és járjak egy picit utána imádságban annak, hogy a jó Isten azt miért helyezte annyira a szívemre. És akkor itt tehetünk egy zárójelt, hogy akkor az ige hirdetés nem is biztos, hogy retorikai műfaj, lehet egy beszélgetés és ige hirdetés, vagy egy tanúságtétel, vagy éppen egy, ha már itt annyit beszélgettünk az új énekeskönyvről, egy új éneknek az eléneklése is lehet ige hirdetés, hogyha azt a lélek csodákkal, a lélekbe írt csodákkal követi. Ugye itt a 6. versben beszél Pál arról, hogy a követőinké lettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Először is nagyon fontosnak tartom, hogy a Szentlélek örömével fogadják be az igét, mert hogy ez az a személyesség, amit itt már az előbb próbáltam a magam kis gyarló módján ecsetelni. De azt is fontosnak tartom, ami itt egy ilyen logikai sorrend ebben a szövegben, és annyira nem biztos, hogy elsőre kiviláglik, hogy a keresztény misszió az mindig embertől emberig terjed. Okkal küldi ki Jézus a tanítványokat, okkal van az, hogy a mai napig embereket állítunk szolgálatba, akiknek egyébként ugyanúgy megvannak a bűnei, mint azoknak, akikhez egyébként ők szólnak, meg akik felé a szolgálatukat végzik. Nagyon nem jó az, hogyha az egyházra a tökéletes szentek közösségeként gondolunk, mert az egyház valójában a bűnös embereknek a közössége, a bűntelen Istennel. És igenis, minden egyes embernek megvan a maga sara és elszámolni valója, Pálnak is, meg Timóteusnak, meg Szilvánusnak is. Ugyanakkor mégis fontos az, hogy az emberi lelket az Isten úgy dönt, hogy más embereket használva szólítja meg. És ebből szerintem jön az a következmény, hogy vannak nekünk ilyen etalon képek néha a fejünkben, hogy akkor milyen a jó keresztény. Láttam Tesszalonikában Pált, aki sátorponyvát vart, és nem kért egyébként egy konyi vasat se soha senkitől. Nem úgy, mint a római vándorfilozófusok, akik meg abból értek, hogy beszélnek ezt, azt, amazt, és akkor utána szépen megmondják, hogy mennyit lehet fizetni. És ráadásul még fontos is volt, amit elmondott, meg úgy meg is szólított, és így példát is tudott adni. Tehát, hogy úgy alapvetően látnak maguk előtt egy olyan embert, akire akarnak hasonlítani, vagy akinek van valami olyan tartalom az életében, amire azt mondják, hogy ez most nekem is kell. És akkor ezek után elkezdik először őt követni. Na de, ha csak itt tartanánk, akkor jelentem alásan, semmi különbség nem lenne a kereszténység, meg Sztálin, meg Adolf Hitler között. És most direkt hozom ezt a nagyon sarkos példát, a 20. század két legnagyobb személyi kultuszát, mert hogyha itt megállna a történet, akkor mi csak személyi kultuszokat építenénk. De a szolgálattevőnek a szolgálata az mindig a Krisztusra mutat. Tehát lehet, hogy nekem van egy igehirdető, akinek az igehirdetései megragadják a gondolkodásomat, meg a lelkemet, és szeretem őt hallgatni, de akkor érdemes elgondolkodni, hogy miért szeretem őt hallgatni. Valószínűleg nem azért, mert ő egy tökéletes ember, valószínűleg nem azért, mert ő a szent, nem azért, mert ő az üdvözítő, hanem azért, mert egy olyan formában dolgozik benne a lélek, ami engem megszólít. De akkor innentől kezdve nem az igehirdetőhöz kell kötődni, hanem a lélekhez, meg a Krisztushoz, akire az igehirdetés mutat. És ez a logikai felépítés itt ilyen finoman benne van, hogy a követőink élettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. És az utolsó mondaton van a hangsúly. Nem az a lényeg, hogy pár szerettétek, nem szerettétek. Az lényegtelen. A lényeg az az, hogy kötöttök, mert alapvetően a legjobb példa az ilyen szempontból Jézus. És hát nyilván, hogy tanulunk, mi emberek, mindent utánzással, legalábbis a alapokat, a beszédet, meg a járást, meg egy csomó mindent utánzással tanulunk. Úgyhogy a 7.-8. verset érdemes egy picit így megnézni. Példákká lettetek minden hívő számára, Makedóniában és Akhájban, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniában és Akhájban, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Ők elkezdik utánozni Pált, aki nyilván utánozza Krisztust. És akkor ezt látnunk kell egyébként, hogy szerintem a hitünkben is szabad egyébként utánozni. Utánozni egy olyan szokást, amit mondjuk látok a másiktól, és látom, hogy az ő hitét hogyan erősíti. Minden nap, most mondok egy egyszerű példát, minden nap Bibliát olvas, akkor megpróbálok én is elkezdeni ezzel dolgozni, mert akkor abban lehet, hogy van valami olyan minta, ami az én életemet is meg tudja erősíteni. Vagy tudom róla, hogy van egy visszatérő imádsága, amit ilyen-olyan helyzetekben elmond, vagy bármi. De hogy itt nem csak ilyen nagyon praktikus dolgokat lehet látni, én azt gondolom, hogy itt tulajdonságokat is érdemes egyébként utánozni. Tehát miért van az, hogy az Úr Jézus, aki bűntelen, úgy tudja a bűnös embert szeretni, hogy nem ítélni el? Én meg kaparom a hajamat, amikor nem úgy szólnak vissza nekem, ahogy én azt várom. És akkor egy picit elgondolkodni azon, hogy akkor hol, mi az a szeretet? És ehhez kell szerintem az, hogy utánozzunk. Erre a ókori egyház, meg a középkori egyház már nagyon hamar kitalálja az imitáció Kriszti fogalmát. Tehát próbálok úgy viselkedni, mint Krisztus, azért, hogy előbb-utóbb azzal az utánzással bennem az a krisztusi szeretet rögzüljön. És akkor a másik latin kifejezés, amit odaírtam, ez az imago dei, ez az istenképű ember egyébként. És itt nem csak a teremtésre gondolunk, hogy az Isten a maga képmására teremt, mert a teremtésnek ezt a részét mi a bűneinkkel bemocskoljuk. Viszont amikor Jézus megvált bennünket, akkor a maga képmására vált. Onnantól, azért van jogom őt egyébként utánozni, meg tőle tanulni, meg mások felé a misszióval kilépni, mert valójában az az Isten képűség áll helyre a kapcsolatba, ami a bűnökben elromlott. És ezt szabad utánzással gyakorolni és megerősíteni, alapvetően szerintem magunkért szabad utánzással megerősíteni. És így fog terjedni embertől emberig a misszió. Lehet, hogy én szimpatikus leszek valakinek, és akkor emiatt meghallgat, de utána alapvetően nem szabad, hogy a történet rólam szóljon, mert őt is a Krisztushoz kellene vezetni. Viszont az Isten ezt használja arra, hogy terjedjen a híre, meg az evangéliumnak a híre. A károli fordítás ki másoltam ide, szerintem ő sokkal szebben fordítja le ezt a görög mondatot. Így zendült ki tőletek az Úr beszéde. És azért másoltam ide ezt a mondatot, mert valójában itt egy picit arról van szó, hogy amikor mi tanúságot teszünk az Istenről, akkor nem mi találjuk fel a spanyol viaszt, hanem mi visszhangozzuk azt az evangéliumot, ami bennünket is megmentett. Tehát mi csak a hangszórók vagyunk. De nem mi vagyunk a tartalom, nem mi vagyunk az üzenet. Lehetünk egy emberi hang, akik ezt valahogy megpróbálják néha a maguk gyarló módján de tolmácsolni, és az Isten meg, ha jónak látja ezt használni, akkor majd megszólít általunk embereket. És akkor itt még egy utolsó gondolat az eljövendő haragról, hiszen a szakasz az mégiscsak ezzel zárul, hogy várjátok vissza a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Amikor Pál nagyon erőteljesen hangsúlyozza a hitből fakadó fáradozást, meg szeretetet, akkor tényleg nem egy ilyen rózsaszín kötös valamit akar lefesteni elénk, hogy akkor nem kell foglalkozni azzal, hogy vannak bennünk hibák, meg nem kell foglalkozni azzal, hogy vannak bennünk bűnök, meg hogy követtünk el ezt, azt, amazt, mert hogy ő nagyon is jól tudja, hogy van az Istennek haragja. És azt is nagyon jól tudja, hogy az Isten haragja az nem múlik, az maximum csak el van egy picit tolva az Isten türelme véget, hogy nekünk időnk legyen az Istenhez megtérni, meg az Isten szeretetébe belekapaszkodni. De van az Istennek haragja, és minden egyes emberen a haragját úgymond be is fogja teljesíteni. Nagyon fontos itt alapvetően az utolsó mondat, hogy megszabadít minket az eljövendő haragtól. Vagyis megvált. Nem azt fogja nézni az Isten, hogy mi az, ami nekünk a bűneink miatt kijutna, vagy kijárna, hanem azt nézi, hogy van nekünk Krisztus kapcsolatunk, van nekünk a Krisztus felé elköteleződésünk, és akkor azt mondja, hogy Krisztus áldozatáért, nem a haragjával fordul felénk, meg hozzánk, hanem a megváltásának a szeretetével. És ezt szerintem azért fontos így egy kicsit letisztázni, mert egy picit azt érzem ma az egyházon, hogy vagy ostorozva beszélünk a bűnről, és általában azokat ostorozzuk a szószékről, akik egyébként ott vannak a templomba, és nem biztos, hogy őket kéne ostorozni a világ minden bűnéért, vagy pedig az van, hogy nem merünk a bűnökről, meg az Isten haragjáról beszélni, mert meg fognak ijedni a testvérek, és akkor nem jönnek el majd vasárnap a templomba, mert a tisztelendő úr már megint beszélt az Isten haragjáról. Megint egy kicsit a parázna asszonynak a történetét tudom ezt egyensúly miatt visszahozni. Hogy ott Krisztus nagyon szépen megmutatja, hogy hogyan működik ez. Én semmit érlek el. De az nem azt jelenti, hogy akkor nincs bűnöd, amivel dolgozzál. Vagy nincs bűnöd, amit megbánjál. És éppen ezért nagyon fontos itt ez a záró mondat szerintem itt az első fejezet elején, mert hogy nekünk is arra hívja fel a figyelmünket, hogy amiről itt most igazából szó van, a Krisztus kapcsolat, az létkérdés. Tehát ez nem, ott nem babra megy a játék, bocsánat, hogy ennyire profán módon fogalmazom meg. A bűnöknek van következménye, az én bűneimnek is van következménye, ez a halál, és ez az, amitől alapvetően, és ez nem biológiai értelembe vett halál, amitől megment a Krisztus. De én azért várhatom vissza az ő visszajövetelét, mert hogy megment. És akkor ide még kiírtam a Luther idézetet, ugye, hogy simul justus et peccator, tehát hogy egyszerre megigazított és bűnös, mert alapvetően a Krisztus áldozatán megmentett kereszténységünknek valójában ez az egyik nagyon tömör összefoglalója, hogy mi nem tökéletes emberek vagyunk, vagy nem büntelenek, hanem olyanok, akikért az Úristen az életét adta. És akkor itt most megállok, mert hát, ha van hozzászólni való, meg 19 óra 20-kor talán nem állok már neki a második fejezetnek. Azt majd meghagyom jövő hétre.